Erdélyi Anna előadásán megtudhattuk, hogy az immunrendszerünk adott, genetikailag belénk van programálva, az, hogy milyen immunrendszerünk van, és hogy általában mi milyenek vagyunk. Ugyanakkor az immunológus az pedig lesz, nem adott. Tehát ön immunológus lett bizonyos körülmények folytán, valószínűleg részben genetikai örökség, részben pedig társadalmi családi háttér. És mivel ez egy olyan előadás volt, ahol a személyiség és a tudományág egyaránt fontos volt, tehát megismerhettük Erdélyi Annát a magánembert, és Erdélyi Annát a tudóst, valamint a tudományágat, az immunológiát, így lett kerek a kép. Hát számomra úgy telt el ez az egy és fél, egy és három negyed óra, hogy észre se vettem, annyira érdekes volt, és tulajdonképpen azt szerettem volna, hogy mindig egy újabb és újabb gondolat szülesse meg abból, amit már hallottunk. De tényleg akkor térjünk oda vissza, hogy az immunológus lesz, míg az immunrendszerünk adott. Ön hogyan lett immunológus? Hiszen itt is beszélt erről.
Én gyakorlatilag úgy, hogy amikor harmadéves egyetemista voltam, akkor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen egy új kurzus indult, Gergely János tanár úr speciálkollégiumként az immunrendszer működéséről, az immunrendszer elemeiről beszélt, és nagyon magával ragadó volt ez az előadás sorozat, és nagyon megtetszett ez az akkor még nagyon újnak számító tudományterület. És mindjárt meg is kérdeztem, hogy csatlakozhatnék-e a kutatócsoportjához, és szerencsére igen mondott, és ez később követte azt, hogy az éppen az egyetemen való végzésemkor alakult meg az ELTE-n az immunológiai tanszék, és mindjárt oda kerülhettem, és így lettem végül is immunológus évtizedek alatt.
Hát igen, elmondta, hogy tulajdonképpen 5 évtized köti önt ehhez a szakterülethez, és ez alatt az 5 évtized alatt rengeteget változott a szakterület tartalma, mint minden tudományé, de az immunológia azt hiszem, hogy különleges helyet foglal el az életünkben, mert annyira az életünkhöz kötött. A létünkhöz, a biológiai létünkhöz, de nem csak a biológiai létünkhöz, hanem ennek háttereként a szellemi és társadalmi létünkhöz is. Ön hogy látja, hogy az elmúlt évtizedekben, amikor aktívan részt vett ennek a tudománynak a művelésében, fejlesztésében, a tudomány terén, de a társadalmi gazdasági területen is, milyen irányba mozdult el az immunológia tudománya, mint megbecsültség és mint fontosság?
Nagyon fontossá vált az immunológia, hát akár ha nézzük a új koronavírus okozta járványt, hát mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ismerni kell a körülményeket és küzdeni ellene, ahogy csak lehet, hát a vakcinák fejlesztése. Ez egy alapvetően fontos dolog, és ahogy említettem is, ez az orvosbiológiai kutatásoknak valóban a legnagyobb vívmánya, hogy most már 33 különböző kórokozó vírus, baktérium, gomba, stb. Ellen elérhető vakcina, és ha ezt időben kellő módon beadják, akkor valóban emberek millióinak az életét, elsősorban gyerekek életét meg lehet menteni. Tehát nagyon fontos, szerintem nagyon fontos, hogy az immunológiát minél többen megismerjék, nyilván különböző szinteken, de valamilyen módon tudni kell arról, hogy működik a szervezetünk, mi az, ami fontos, milyen elemei vannak nagyjából, nyilván még egyszer mondom, nem egy kutatói szinten, de tudjanak róla az emberek. Azt gondolom, ez nagyon fontos.
Hát akkor azt mondom, hogy tegyünk erről, hogy a rádióhallgató is többet tudjon, még akkor is, ha sosem lesz belőle szakember. Ön is azzal kezdte tulajdonképpen a bemutatkozása utáni részét az előadásának, hogy bemutatta magát az immunrendszert, hogy mit is jelent az, hogyan működik, részletesebben hogyan működik, és hogyan lehet rá hatni, vagy nem hatni. Tehát tulajdonképpen az immunrendszer az a mi hadseregünk, ahogy tetszik. Ha egy ilyen hasonlattal élhetek, amely állandóan küzd a ránk támadó tényezők ellen. Bizonyos tényezők ellen. No, de hát ennél szakszerűbben fogalmazza meg majd ön.
Igen, csak annyit tennénk mindenképp hozzá, hogy az immunrendszert nem lehet önállóan önmagában nézni. Tehát a szervezet abszolút egészéhez tartozik. A szervezetünk minden részében ott vannak az elemei, sejtes, molekuláris elemei. Nem tömörülnek egyetlen szervbe. Hát, ha megnézzük, ezt nem is mondtam, pedig lehetett volna említeni, hogy 2000 körüli nyirokcsomó van a szervezetünkben, ezek mind-mind kis területei, helyei annak, ahol az immunrendszer működik.
Tehát üzemeggyárak.
Úgy is mondhatjuk, igen. Tehát ez képtelenség, tehát konkrétan például, amikor a torkunk gyullad be valamiért, nyilván a belélegezzük a kórokozót, akkor a nyaki nyirokcsomókat érezzük, fájlaljuk, az duzzad meg. Ha megszúrjuk az ujjunkat, akkor a karunkon legközelebb eső nyirokcsomó, hónai nyirokcsomókat érezzük. Tehát ott működik, akkor működik az immunrendszer, és testszerte mindenütt. A kórokozó bárhol támadhat. Tehát a szervezet egészét érdemes nézni, és hát nagyon fontos az, hogy összefügg az immunrendszer működése a keringés, a légzési rendszer, az idegrendszer működésével, tehát csak egységében érdemes nézni a rendszer működését. Ehhez persze még nagyon sok munka kell, kutatás, hogy valóban egybe lássuk az emberi szervezetet.
Akkor vegyük azért lépésről lépésre az interjú keretében is, tehát egészében nézzük a szervezetet, ha egészében képesek vagyunk nézni, mert még a mondjuk úgy, hogy tehetségesebb és legnagyobb tudású szakemberek is azt hiszem, hogy nehezen tudják egészében nézni a szervezetet, mert egy annyira bonyolult gépezet, hogy apró kis szakterületekre lebontva ismerik meg az emberi szervezetet, és úgy próbálják összerakni a képet, hogy csoportba szerveződnek ők maguk. De azért mégis alapfokon meg lehet érteni a teljes szervezetet bizonyos eszközökkel egy átlagos embernek is.
Hát nem könnyű, azt gondolom.
Tehát az alapelveit a működésének.
Hát igen, szóval tisztába kell lenni azzal, hogy milyen szerveink, szervrendszereink vannak, azok nagyjából hogy működnek, mit jelentenek a különböző kölcsönhatások. Most például immunrendszer, idegrendszer között a stressz, azt mindenki tapasztalja, hogyan hat gyakorlatilag mindenre a szervezetünkben. Például az immunrendszere is, az is egy jól ismert példa, hogy amikor ugye hallgatóként vizsgára készültünk, amíg készültünk, tanultunk és vártuk a vizsgát izgatottan, addig nem lettünk betegek. Nagyon gyakran van az, hogy levizsgázik és ágynak dől utána, mert akkor a stressz miatt...
Kimerültek a tartalékai, nem?
Úgy is lehet mondani, igen, igen. De hát, hogy összefügg minden mindennel. Idegrendszer, hormonrendszer, immunrendszer, és hát ahogy mondtam, a keringéssel, stb.
Tehát különböző immunrendszerünk van. Van a bennünk született, és úgymond a szerzett, és ez a kettő együttműködik, elválaszthatatlan, de mégis jól elkülöníthető elvek és módok szerint üzemel. De ha ezt így közérthetően tálalhatnánk a hallgatóknak is, hogy mit jelent a velünk született és a szerzett immunrendszer, és ezek hogyan működnek együtt kötelező módon?
A velünk született immunrendszer az mindannyiunkban ugyanúgy működik. Ugyanazok a sejtek, molekulák szabadulnak fel, amikor aktiválódik egy kórokozó hatására. Tehát az gyakorlatilag genetikailag öröklött struktúrák, molekulák hajtják végre ezt a rendszert, ennek a működését. Az adaptív immunrendszer esetében az mindegyünk esetében más és más. Más az a bizonyos limfocita repertoár, úgy mondjuk, ami képes felismerni a kórokozót. Nem pont ugyanaz. Hasonlít, meg átfed nagyon, de nem pont ugyanaz. Ugyanis az adaptív immunrendszer elemei állandóan képződnek a szervezetbe. Ez egy nagyon bonyolult Nobel-díjat ért a mechanizmus feltárása, hogy hogyan is van ez. Gyönyörű mechanizmus. Ez mindegyünkben állandóan zajlik, folyamatosan megújul a repertoár, a limfocita repertoár, és ezért nem is azonos, nem is állandó.
Milyen tényezők befolyásolják az adaptív, a szerzett immunrendszer alakulását? Mert ugye a génjeinket nem tudjuk átalakítani, azokat örököltük, de hát az adaptív immunrendszert, a szerzett immunrendszert gondolom, hogy elsősorban a későbbi tényezők, a külső ráhatások, az életmód befolyásolja, vagy nem?
Épp ez a gyönyörű, ezért kapott Nobel-díjat egy japán kutató, aki azt fedezte fel, hogy pontosan ez a lényeg. Most gondoljon bele, hányféle ellenanyag molekula kell ahhoz, hogy a milliárdos nagyságrendű kórokozókat felismerje. Ennyi gén nem fér el bennünk. Limitált a génjeink száma. Egy nagyon elegáns rekombinációs, génrekombinációs mechanizmus zajlik le, kizárólag a limfocitákban. A limfociták különleges sejtípusok. Tehát pontosan ez a lényeg, hogy ezek nem öröklődnek, ezek állandóan újra képződnek, generálódnak. Ez az úgynevezett szomatikus mutációval még tovább fokozható ez a sokféleség. Ez csak az immunrendszerben működik. Ez is egy különlegessége az immunrendszernek.
Ön beszélt azokról az intézményekről is, ahol kutatások folynak világszerte, illetve Magyarországon, az ön szűkebb körében, és nyilván, hogy ez egy olyan tudomány, mint a legtöbb tudomány, hogy ezekhez a központokhoz kötődve zajlanak az események, és a kutatási eredmények ott születnek. Lehet-e ilyen gócpontokat meghatározni világszerte, hol a legfejlettebb az immunkutatás, vagy milyen együttműködések alapján sikerül előre lépni, és merre?
Hát, ha egyszerű választ adok, akkor azt mondom, hogy ott fejlett nagyon, ahol sok pénz van, mert nagyon drágák az immunológiai kutatások. Másfelől meg annyi terület van, és annyi területen folynak tényleg úttörő jellegű és nagyon színvonalas kutatások, hogy egy konkrét helyhez nem lehet kötni.
De ön itt említett több intézményt. Olyanokat, amelyekkel kapcsolatban állt a pályája során, amelyekkel kapcsolatban áll, sőt, amelyek perspektívikus intézmények. Szép reményűek, úgymond.
Igen, hát ebben, ha úgy tetszik, szerencsés voltam, mert valóban olyan helyeken tudtam dolgozni, mint az Oxfordi Intézet, Immunkémiai Intézet, vagy a Bázeli Immunológiai Intézet, vagy a Weizmann Intézet Rehovotban, Izraelben, ahol valóban élvonalbeli kutatások, kutatók voltak, akikkel kapcsolatba kerültem és maradtam mindmáig. És még egy lényeges dolog, hogy ezeket a kapcsolatokat a tanítványok esetében mind hasznosítani tudtuk idézőjelbe téve, tehát nem egy tanítványom utána elment ugyanezekre a helyekre, és ők is hasznát vették ezeknek a kapcsolatoknak, és kiváló eredményeket értek el.
Ön említette, hogy az utóbbi években különösen fontos volt ez a tudományág, hiszen a járványok felszíve hozták ennek a fontosságát, de bizonyára nem csak a járványok működtetik ezt a tudományt, hanem sok más, mondjuk úgy terület is, ahol az immunrendszer fontos. Az onkológia, rákkutatás, allergológia, autoimmunbetegségek, stb. Tehát ezekről, hogyha beszélnénk, mert ezek olyan betegségek, amelyek azt hiszem, hogy az emberek, ha összeadjuk az összeset, akkor az embereknek egy nagyon jelentős százalékát, talán 30-40% is érinti.
Igen, összességében, mert úgy mondják, hogy az autoimmun folyamatok olyan 6-8% érinti a lakosságnak, az allergiás túlérzékenységi reakciók pedig 20-25%, és sajnos mind a kettő esetében a prognózis az, hogy 20-30 év múlva például az allergiára azt mondják, hogy akár meg is duplázódhat, de az autoimmunbetegségek esetében is erről van szó. Tehát ilyenkor egyébként, amikor kórossá válnak immunfolyamatok, akkor azt érdemes talán hangsúlyozni, hogy ugyanazok a mechanizmusok zajlanak le szinte, mint amikor megvédi az immunrendszer a szervezetünket kórokozó ellen, tumorossá fajulás ellen, csak valami egy pontban kisiklik. Például az autoimmunbetegségek esetében feltárul egy olyan sejt vagy szöveti struktúra, ami korábban nem volt előtérben, tehát az immunrendszer nem látta. Tehát nem vette észre, hogy ez valami idegen és támadást kell indítani ellene, de például egy szövet roncsolás miatt felszabadul például DNS, ugye az örökítőanyag, amivel addig olyan formában nem találkozott az immunrendszer, és immunválasz generál ellene. És akkor számos autoimmun folyamatban ez kimutatható, az ilyen antitestek jelenléte. Tehát a szervezet működésében, az immunrendszer működésében valami elromlik egy pici kis pontban, és ez indítja el a kóros folyamatot.
Eléggé elterjedt vélekedés az, hogy az immunrendszert lehet befolyásolni, lehet átalakítani, és ha ez sikerül, akkor sok betegségtől megvédhetjük magunkat. Ön pedig itt azt mondta, hogy az immunrendszert nem lehet, nem is kell, és nem is szabad befolyásolni, nem lehet erősíteni, illetve nem abban a formában, ahogy hirdetik sok esetben a különböző erősítő gyógyszereket, étrendkiegészítőket árulók. No, hát ez egy kisebb vitát gerjesztett itt a hallgatóság körében, ahol több szakember is volt, és valószínűleg, hogy konszenzus sosem lesz ezen a téren a tudósok között. No, de azért árnyaljuk egy kis a képet, hogy mit kezdhetünk a saját immunrendszerünkkel.
Az egyszerű válaszom az, hogy ha jól működik, egészségesek vagyunk, hagyjuk békén, ne próbáljuk erősíteni, mert nem is tudjuk. Egyébként konszenzus akkor lehet, én, mint kutató azt mondom, hogy amikor ott vannak a bizonyítékok, hogy ez vagy az a szer, amit a patikába vagy a drogériába megveszek, megeszem, akkor mutassa ki valaki, hogy mit csinál az immunrendszerrel. De nem tudja kimutatni senki, mert annyira komplex sejtek, molekulák kölcsönhatásán alapuló rendszer. Remélem, ezt sikerült valahogy megérteni az előadás során, mert ez szerintem nagyon lényeges. Egy komplex rendszer, tehát nem tudunk ebből kiemelni, most mit nézek? Egy valamiféle sejtnek a aktivitását, működését. Annyi minden hathat rá, és oka lehet annak, hogy most jobban működik, kevésbé működik. És hát nem beszélve arról, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ha tudnánk úgymond stimulálni mondjuk a makrofágokat, tehát ezeket a mindent bekebelező sejteket, az jó lenne, ugyanis ezek a sejtek ilyenkor gyulladást keltő anyagokat bocsátanak ki, ami a normál immunválasz lefolyásakor hasznos, mert kell ahhoz, hogy beinduljon az adaptív válasz például. De hogyha ez csak úgy lárpudlár, beszedünk valamit, és azt gondoljuk, és akkor ezzel ezeket felszabadítjuk, és gyulladást generálunk, az nem jó. Miért lenne jó? Ráadásul egy állandóan zajló krónikus gyulladás az a legrosszabb, roncsolja a szöveteket, tönkretesz sok mindent.
Ó, hát én akkor most azt mondanám, és itt most nem feltétlenül vitázni szeretnék, hiszen laikus vagyok, hogy azért már a népi gyógyászat, a tapasztalatokra alapozott természetgyógyászat is kitermelte a maga módszereit, eszközeit, termékeit, gyógynövények, ásványi anyagok, stb. Alapján, és itt tapasztalati eredmények vannak, tehát valószínűleg sok év, évtized, évszázad tapasztalata végül is kimutatta azt, hogy adott esetben bizonyos szerek vagy bizonyos módszerek hatottak, hiszen meggyógyultak emberek gyakrabban, mint azok, akik nem fordultak ezekhez a módszerekhez. Tehát itt a tapasztalati bizonyítás van, nem a tudományos. Ön szerint ennek van értéke? Itt is felmerült a vitázok között.
Van értéke, csak én itt is várom a következő lépést, mint például az aszpirin esetében, ugye fűszfakéreg, mindenki tudta, hogy hasznos, hat, javítja, fájdalomcsillapító, és így tovább.
Gyulladásgátló,
így van. Még nem kiderült, hogy ezt elő lehet állítani, azonosították az anyagot, ami hat. Tehát persze, én ezt elfogadom, hogy tapasztalati úton úgy kezdődik, és nagyon sok gyógynövény nyilván hat, és hasznos, és hatékony. Csak az, hogy valóban az immunrendszerre hat, azt nem ártana bebizonyítani, mert ráadásul azért egy csomó esetben a szervezet egészére hatnak ezek a szerek, tehát javítják mondjuk a keringést. Ha a keringést javítja, miután az immunrendszerbe a keringésnek, keringő immunsejteknek alapvetően fontos szerepe van, tehát ami a keringést javítja, az nyilván hat az immunrendszerre is. Csak még egyszer mondom, ilyenkor egészbe kéne nézni az embert. Van ilyen. Igen, ezt elfogadom én is, hogy vannak gyógynövények, amik tapasztalati úton hatnak és beszedik az emberek, csak hiányzik az a lépés, hogy valóban bizonyítsák be tudományos eszközökkel, hogy mi az, ami hat, mi az a molekula, ha úgy tetszik.
Hát eddig a szűk tudományos szakterületről és nagyon kis részben a magánéletről beszélgettünk Erdei Anna immunológussal, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával, aki egyébként nagyon fontos funkciót is ellát a Magyar Tudományos Akadémia keretében. Hát arra kérem, hogy erről a munkájáról is beszéljen egy kicsit, hiszen a tudósok akkor tudnak jól működni, alkotni, hasznosak lenni, hogyha megfelelő hátterük van, infrastruktúrájuk van, megfelelő intézményi keretek között fejthetik ki tehetségüket, munkabívásukat és képzelőerejüket.
Igen, valóban ez az akadémiai funkció 2020 óta, ez jelentős változást hozott, de nagy lelkesedéssel csinálom az egyik fő feladatomat, vagyis a Magyar Tudomány ünnepének a szervezését minden év novemberében, egy hónapon át a tudományi a szó, és itt természetesen minden tudományterületről szó van, nem csak természettudományokról, de én ezt nagy élvezettel szervezem ezeket az előadásokat, szimpóziumokat, konferenciákat, és itt természetesen biológiai, immunológiai témájú események is bőven zajlanak. És még egy nagyon fontos szerepe van ennek az eseménysorozatnak, hogy ez nem csak határon belül, hanem határon túli kapcsolatokat is jelent, és számomra különösen fontos és nagy értéke van annak, hogy így kerültem kapcsolatba az Erdélyi Múzeum Egyesülettel és Bitai Jenikővel.
Azért beszélgetünk most itt.
Igen, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy meghívtak ennek az előadásnak a megtartására, mert nagyon-nagyon fontos, és öröm látni, hogy milyen aktivitással zajlanak itt is a tudományos munkák, előadások, és ez hogyan alakul a tudományünnepi egy hónap alatt.
Itt sokáig az a folyamat volt, és tulajdonképpen valós hátterű elképzelés, hogy hát sajnos a mi tehetséges fiataljainkat úgymond elszippantják a nyugatiak, és itt most már a magyar intézményeket is nyugatiakként könyvelem el, mert ugye a magyar fiatalok eleinte legalábbis elsősorban Magyarország felé irányultak, most pedig a nagy világ felé elsősorban, de ez egy nyereség is ugyanakkor valószínűleg számunkra, mert engedi a cserét is. Ön szerint ez a tudományos együttműködés és csere jelen esetben Magyarország, az Anyaország és a Kárpát-medence többi kisebbségekkel is rendelkező országai között mit jelent az adott országok számára, azon túl, hogy esetleg elszippantják, úgymond, a tehetséges fiatal tudósokat. Tehát lehet egy pozitív fejlemény is számunkra?
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak. Egyszerűen azért, mert minden helynek, minden intézetnek megvan a maga sajátossága, amiben sokkal jobb az egyik, mint a másik. És hogyha ezek úgy összeadódnak, és együtt lépnek fel, akkor az nyilván sokkal hatékonyabb lesz. Tehát én életem eddig is során minden kollaboráció csak haszonnal járt. És nyilván ez a anyaország és a határon túli magyarok, így az EME és Erdély esetében is ugyanígy van minden tudományterületen, hát a bölcsészet természettudományok területén is.
Köszönöm szépen, akkor további eredményes munkálkodást kívánok önnek, a mi érdekünkben is, a mi tudósaink érdekében is, és sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm.